Az apostol mondja, hogy legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert az így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvérek, a 286-os énekünket keressük az énekeskönyvünkből, 286. dicséretünket keressük ki, tehát énekeskönyvünkből, annak a legelső versét énekeljük fennállva, élet első verse, így kezdődik, ilyet dicsérjük az Istenet fiát.
Mi együttlétünknek és Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim, folytatjuk ma is a Pál apostol életéről való sorozatunkat. A nagyon különös kis intermezzó jön a Jeruzsálembe vezető útra. Az úton történik ez. Ezt az igét olvasom, ez adatik nekünk mára. Apostolok cselekedetei 20. fejezet, a 13-astól a 16-os versig hallgassuk. Tehát a megnevezett igehely, apostolok cselekedetei 20-as fejezet, 13-tól a 16-os versig olvasom. Mi pedig előre mentünk, és hajóra szállva, Asszoszba utaztunk, hogy ott vegyük fel Pált, mivel így rendelkezett. Odáig ugyanis gyalog akart jönni. Amikor aztán Assoszban ránk talált, felvettük a hajóra, és Mitilénébe mentünk. Onnan tovább hajóztunk, és a következő napon eljutottunk Kiosz elé, másnap befutottunk Számoszba, az azt követő napon pedig elmentünk Milétoszba. Pál ugyanis előzetesen úgy döntött, hogy Efézus mellett csak elhajózik, hogy ne kelljen időt töltenie Ázsiában, sietett, hogy lehetőleg pünkösd napjára Jeruzsálembe érkezzen. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, gyertek így. Jó Úrunk, olvasni a Te ígéret, és jó azon elgondolkodni, elcsendesedni. Mégis az emberi értelemnek sokszor az a gondolata, hogy talán nehéz beültetni a gyakorlatba mindazt, amit tanulunk. Mégis szeretnénk meglátni, és kérünk erre, hogy nyisd fel szemeinket. Hadd lássuk meg, hogy a hit gyakorlati valóság. Nem elméleti dolgokat akar csak nekünk tanítani, hanem mindazt a csodát, hogy a mennyei dolgok, a Te gondolataid hogyan kerülhetnek bele a gyakorlati életünkbe. Szeretnénk erre figyelni ma, és szeretnénk így hallgatni ma a Te igédet, és olvasni mindenkor azt, hogy a hitünk hadd legyen gyakorlatiasabb. Hadd váljék valósággá mindaz, amit tanulunk hétről hétre az igéből, és amit olvasunk napról napra odahaza a Szentírásból, hadd váljon egészen gyakorlatias valósággal az életünkben. Köszönjük, Urunk, hogy Te vagy az, aki megszólítasz, aki megérteted akaratodat. Köszönjük a sok-sok érintést, amellyel bennünket érintettél. Köszönjük örökké való szeretetedet, amellyel szeretsz. És köszönjük azt a hatalmas ígéretet, amelyet Jézusban kaptunk, hogy aki ő benne hisz, élni fog örökké. Köszönjük neked így a Jézusban mindannyiunk számára elkészített kegyelmet, bűnbocsánatot, az, hogy minden szív ezt elhiggye, elfogadja, és így az övé lehessen. Kérünk téged, hogy lásd meg életünknek nyomorúságait, így kérünk a gyászoló szívű családért, te vigasztald a gyászolókat, te áld meg mindazokat, akik szomorkodnak, akik mélységben járnak, te hogy mennyei vigasztalást azoknak, akik a lelkük gyászában, fájdalmában, vagy éppen a lélek szomorúságában vergődnek. Szeretnénk ugyanígy rád bízni a betegjeinket. Közöttünk sokan szenvednek betegségben, fájdalmak között, Urunk. És a lélek hordozza a betegség terhét is, a test fájdalmát is, hajolj le ő hozzájuk, az ő panaszukhoz, az ő kérésükhöz. Nyújts ki kezedet és érints meg őket, gyógyítsd meg testüket, lelküket, szeretetek gazdagságából. Köszönjük, hogy mára is készítettél igét, készítettél üzenetet a mi lelkünk számára, tedd készé a mi lelkünket annak befogadására. Hadd halljuk meg a szívünkkel, és hadd fogadjuk be egész lényünkkel a Te szavadat. Áldott légy, hogy Jézusban győztél, és hogy az Úr Jézus evangéliuma amilyen lehet. Dicsőség neked, Istenünk! Amen. Készüljünk, testvérek, ének szóval az ige hirdetés hallgatásához, mégpedig a megkezdett 286-os énekünknek az 5. versét énekelve, 286-os dicséret 5. versét énekeljük most. 286-os ének 5. verse így kezdődik. Szent véreddel minket te megváltál, bűneinkből szépen kitisztítál. Thank you. bizonságtételem alapigéjét olvasom előttetek a Máté írása szerint való Szent Evangéliumból. Máté Evangéliumának a 14. fejezetéből mindössze két verset fogok olvasni. Ez a 22-es és a 23-as igeversek. Tehát Máté Evangélium a 14-es fejezet, a 22-es és a 23-as verseket hallgassuk. Jézus azonnal kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magányosan imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. Eddig az hírtige. Kedves testvérek, Pál apostol életét tanulmányozva, hallgatva, meg kell azt látnunk, hogy Pálnak a hite nagyon is gyakorlatias hit volt. A gyakorlatias hit azt jelenti, hogy nem csak elméletben tudjuk a mennyei dolgokat, nem csak egy-egy hitvallásnak a válaszát, tanítását tudjuk mi visszamondani, esetleg szó szerint, hanem a gyakorlati hit az azt jelenti, hogy megéljük mindazt, amit Isten nekünk tanított. Hiába van tele az értelmünk esetleg a hitvallás dolgaival, ha nem valósul meg a gyakorlati életünkben. Egyszer egy kínai keresztény asszonyhoz, egy idős asszonyhoz éjszaka egy betörő betört, felriadt ez a hívő asszony arra, hogy hát valaki kotorászik a lakásában, és hát találkozott a betörővel a saját lakásában, látta, hogy a betörő rettenetesen éhes. Gyakorlati hitével elkezdett vacsorát készíteni neki, miután főzött, felajánlotta a lakásának a kulcsait a betörőnek. Annyira elszégyelte magát ez az éhes betörő, hogy egészen átgondolta az életét, és nem sokkal később kereszténné lett. A gyakorlati hit valósággá tud lenni. Mennyire van bennünk ez a gyakorlatiasság? Mindaz, amit hallottál már, amit tanultál már Istentől, a Bibliából, mennyire vált valósággá a te életedbe? Pálnak az életét vizsgálva egy nagyon különös kis intermezzóra leszünk figyelmesek, megy fel ugye Jeruzsálembe, és a felolvasott igében egy nagyon-nagyon különös kis, látszólag jelentéktelennek tűnő, de majd meglátjuk, hogy nagyon is nagy hangsúlyt kapó történést olvastunk mi. Arról olvasunk, hogy egy hete ott fejeztük be, Troászban tartott egy csodálatos evangelizációs hetet. Ugye tudjuk, hogy a hét legvégén, a vasárnapi hatalmas együttléten egészen éjszakáig prédikál, kizuhan az ablakban egy elalvó ifjú, akit holtan szednek fel, Isten csodát tesz, feltámasztja, és Pál indul tovább. Indul, de hogyan? Kiderül ebből a történetből, hogy az összes kísérőjének nagyon komolyan, szinte parancsba adja, hogy ti menjetek hajóval, én gyalog megyek a következő kikötőig. Így fölpakolja szinte erőszakkal, mondom ezt idézőjelbe, az utitársát a hajóra, és ő maga, körülbelül két napot vett igénybe ez az út, gyalog, egyedül megy, utitársak nélkül a következő kikötőig. Ott csatlakozik ő hozzájuk, onnan már ő is az utitársakkal, hajóval megy, felsorolja Lukács, a Szentíró, hogy hol állnak meg, és hogy pünkösd napjára szeretne Pál Jeruzsálembe érkezni. Különös kicsiny történet, talán egy mondatba elintézi ezt a Biblia, de mégis nagyon fontos, úgyhogy megálltunk ennél a picin történésnél, és nézzünk meg, nézzünk mindig a történetnek mögé. Hát az első, amit nagyon komolyan el kell gondolni, és át kell gondolni, hogy mi is volt ez, az előzménye Pál kétnapi gyalogútjának. Az előzménye az volt, hogy egy nagyon gazdag, lelkileg gazdag hetet töltött Troászban az apostol, és ahogy múltkor mondtam, minden benne levő tanítást, intést, mindazt, ami az ő lelkében volt, és Istentől kapott üzenetet, átadta a troászi tanítványoknak. Egy ilyen gazdag szolgálat után, és egy ilyen gazdag lelki közösség után, Istennek a legáldottabb szolgájának is mire van szüksége? Arra, hogy kettesben legyen Istennel. A mai igehirdetésnek ezt a címet kellene adni, hogy kettesben Istennel. Ez a kicsinke mondat, egy picinke intermezzo, hogy Pál az utitársakat elküldi hajóval, ő meg gyalog akar menni. Ez azt jelenti, hogy Pálnak belső vágya, belső indítatása volt arra, hogy most nem a testvérekkel vagyok közösségben, most nem a gyülekezet alkalmait kell keresnem, most ez a két nap arra van, hogy Isten előtt megállja, kettesben legyek vele, megbeszéljem életem dolgait ő vele, feltöltekezzek a következő szolgálatra. Emiatt dönt úgy, hogy ő egyedül akar lenni, utitársak nélkül a következő két napban. Nagyon áldott dolog hívő emberekkel együtt lenni. Nagyon áldott dolog a közösség, de fontos ezt is meglátni, hogy még fontosabb az Istennel való bensőséges, élő közösség, élő kapcsolat. Van-e ilyen nekünk? Van-e neked, testvér, az élő Istennel bensőséges, élő kapcsolatod? Szoktál-e vele kettesben lenni? Ez a mai történet nagyon komolyan a szívünknek szegezi ezt a kérdést. Vagy te kettesben Istennel, vagy erre soha nem szokott sor kerülni. Pál erre szakított most időt, és nézzük meg, hogy hogyan tette. Találunk itt egy kifejezést a Szentírásban, hogy rendelkezett. Lukács így írja, hogy Pál úgy rendelkezett, hogy mi hajóval menjünk, ő pedig gyalog akart jönni. Gyalog akart jönni, ő meg rendelkezett. Pál ez az apostol nem egy parancsolgatós ember, ha megnézzük a leveleit, hányszor mondja, hogy inkább csak kérek én az öreg Pál, ugye írja Titusnak, Filemonnak a levelében találunk ilyeneket. Ő szokott kérni, nem parancsolni, nem rendelkezni. Megtehette volna, de itt találunk egy ilyen erősebb kifejezést a Szentírásban, hogy ő úgy rendelkezett. Nem parancsolgatott, viszont nem hagyott kétséget afelől, hogy ő neki most kettesben Istennel kell lenni. És ezt a Istennel való csendességét, kettesben való időtöltését nem zavarhatja meg senki. Csodálatos, amikor valaki így tud ragaszkodni ahhoz, hogy ő most Istennel van. Hányszor el tudja az ördög tőlünk rabolni a csendes órának az idejeit, a perceit, hányszor tudja elrabolni, mert valami fontos dolgot találunk éppen, és inkább annak esünk neki megcsinálni, és elmarad a bibliaolvasás, elmarad az Istennel való csendes óra, elmarad az Úrral a kettesben tölthető idő. Meg kell azt is látni, testvérek, hogyha Pál tovább együtt lett volna az utitársaival, akik hívő emberek voltak, még a legáldottabb szolga is, még Pál is kegyes fecsegővé válik. Áldott igehirdetések után nagyon-nagyon fontos, hogy az ember az Istennel csendességben legyen. Aki az Isten szolgálatában fáradozik, különösen fontos megtanulnia ezt, de minden hívő embernek az Istennel való kettesben töltött csendes óra nélkülözhetetlen és elengedhetetlen feltétele, hogy ő keresztényként éljen. Megvan-e ez te nálad? Megvan-e az Istennel való csendes óra te nálad? Az az ige, amellyel köszöntöttelek benneteket, ez az 1 Timóteus 4.16-os igéje. Így hangzott: legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is. Bár Timóteus is az ige hirdetés munkájában fáradozott, mégis ezt az igét mindannyiunknak be kellene írni a szívébe. Legyen gondod önmagadra és a tanításra. Ha így cselekszel, megmented magadat is és hallgatóidat is. Testvér, ha nincsen gondod önmagadra, és nincsen gondod Isten igének a tanítására, amit neked az Úr tanított, elveszhetsz. És elveszítheted azokat is, akik melletted vannak. Te neked legyen gondod önmagadra, legyen gondod Isten igéjére, a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, és hallgatóidat is. Elsősorban ez ige hirdetőknek szól, de úgy vélem, hogy mindannyiunk szívéhez szóló ige. Nem csak azokhoz szól a Biblia, akik az ige hirdetés fáradozásában munkálkodnak, hanem mindenkihez, aki Isten gyermeke akar lenni, aki szeretne örökké élni, és megragadja Jézus Krisztusban az ingyen kegyelmet. Aztán nézzük meg, mennyi időt vesz igénybe Pálnak ez a kettesben az Istennel levő ideje. Hát két nap, megnézzük a térképen, Troászból Asszoszba, körülbelül két napos gyalogút visz, és ebből is tanulhatunk néhány dolgot. Nem viszi túlzásba a magányt. Van itt két kísértés, aminek két szélsőséges kísértés, amit, hogyha megnézünk az egyház történelemben, nagyon-nagyon gyakori, az ember elbukik valamelyikben. Az egyik kísértés az, hogy soha nincs valaki egyedül Istennel. Lehet, hogy ott vagy minden gyülekezeti alkalmon, lehet, hogy neked nagyon fontos a közösség, végtelenül szereted a testvéreket, csodálatosan jól érzed magadat a gyülekezetben, de ha soha nem vagy kettesben Istennel, az már baj. És a másik véglet, amikor valaki soha nem megy közösségbe, mert azt mondja, hogy én csendességben, otthon magányban épülök. Ez is egy szélsőség. A magány, a csendes óra, a kettesben Istennel levés ugyanolyan fontos, mint a gyülekezeti közösség, közösségben hallgatni az Isten igéjét, együtt lenni a hívő testvérekkel, meg kell találni az egyensúlyt. Mind a kettőre nagy hangsúlyt helyez a Biblia, de természetesen mindennek alapja az Istennel való személyes kapcsolatunk. Arra épül minden. A gyülekezeti életünk is az Istennel való személyes kapcsolatra kell, hogy épüljön. Ha neked nincs az Istennel személyes kapcsolatod, akkor gyakorlatilag a gyülekezetben is valahogy lógsz a levegőben, mert nincs kapcsolódási pontod ahhoz az Istenhez, akinek az igéjét hallod. Nagyon fontos tanítás van Pálnak a kétnapos gyalogútjában elrejtve. Ő megtalálta az egyensúlyt. Amikor kellett, mindig ott volt a közösségben, készen volt arra, hogy tanítson, készen volt arra, hogy lelki gondozzon, készen volt arra, hogy segítsen, együtt imádkozzon másokkal, de amikor úgy érezte, hogy most Istennel csendben együtt kell lennem, kettesben kellett lennem, nem hagyott kétséget afelől, hogy ő neki most erre van szüksége. Melyik szokott téged kísérteni, testvér? Azt kísért, hogy csak a gyülekezetben legyél, és nincs csendességed, nincs otthon magánad Istennel, hogy azt kísért, hogy nem megyek a gyülekezetbe, majd otthon csendességben, magányban épülgetek. Ne hanyagold el egyiket se a másik rovására. Egyedül Istennel, így lehetne kifejezni Pálnak az igényét a szívében, és ezt használja ki a kétnapos gyalogútban. Egyedül Istennel. Testvérek, fontos azt meglátni, hogy az emberi lélek így van megteremtve, hogy nekünk szükségünk van az Istennel való közösségre. Sokszor elmondtam már hittanórán gyermekeknek, akiket tanítok, hogy amikor arról beszél a Biblia, hogy mi Isten képére és hasonlatosságára teremtettünk, az nem azt jelenti, hogy ugyanolyan formára, nem, az Isten képűség az nem egy ilyen antropomorf kép, hanem azt mondta, hogy a vele való közösségre. A vele való közösségre. Egyetlen egy teremtményre nem írja ezt a Biblia, hogy az Isten képére és hasonlatosságára teremtetett. Sem az angyalokra, sem az állatokra, sem a növényekre, sem semmilyen mennyei lényekre, akiket ír a Biblia, de az emberre igen. Isten az embert arra alkotta, erre vagy megteremtve, hogy te kapcsolatba kerülj az Istennel. A te lelked éhezik enélkül, és minden emberi lélek éhezik az Istennel való kapcsolat nélkül. Erre vagyunk megalkotva. Ez az a kibeszélhetetlen űr, amit érzünk csendben, magányunkban, amikor csend van körülöttünk. és ez az az űr, amit megpróbál az ördög minden mással feltölteni. Néha hallani emberekről, akik elmondják, hogy ó, hogyha ők hazamennek a munkahelyükről, akkor villámgyorsan bekapcsolják a rádiót, a televíziót, megy a Magnó Ezerrel, mert ők nem tudnak zene nélkül meglenni. Néha fiataloktól hallom, hogy ők csak úgy tudnak elaludni, hogy zenét hallgatnak, miközben alszik az ágyában, füldugó a fülébe, és megy valamilyen kis MP3-as vagy bármilyen szerkezetről a zene. Tudjátok, mi ennek az oka? Mert belül békétlen az ember. Azt szeret zajban lenni, az akar állandóan minden zajt bekapcsolni, tévé, zene, ez az amaz, akinek békétlen a lelke. A békétlenséget jobban érezzük, hogy csend van körülöttünk. Aki az Istennel rendben van, az szereti a csendet. Egy fokmérője ez, hogy hol tartasz, testvér. Te melyik vagy, aki egyből mindent bekapcsolsz, hadd szóljon, vagy szereted a csendet? Ha te szívedben békesség van már, mert megtaláltad az Istennel való kapcsolatot, békességed van az Istennel, vagy még zaj van benned is. Káosz és békétlenség és nyugtalanság. Akkor Isten neked mondja, hogy őt találd meg. Keres téged. Isten vágyva vágyik arra, hogy megtaláld ő benne és ő nála lelkednek a békességét. Egyedül Istennel. Erre szükségünk van. Ez az, ami nélkül nem tudunk élni. Higgyétek el, hogy sokkal kevésbé tudunk enélkül élni, mint a földi ennivaló nélkül. Szokták mondani ezt, és biológia órán kicsit beleverjük a gyermekeinkbe is, hogy lélegzet nélkül 3 percig bírjuk, víz nélkül 3 napig, ennivaló nélkül 30 napig. És miért nem mondjuk azt, hogy Isten igéje nélkül, az Istennel való közösség nélkül, meddig? Ezt kifelejtik, ezt nem mondják. Erről kevesen beszélnek. És nem tudja a sok ember, hogy miért olyan nyugtalan. Ezért van az, aki nem tud a saját fenekén megülni, és mehetnékje van, és utazhatnékje van. Tudok ilyen emberről, aki folyamatosan utazik. Aki mindig környezetet vált, mindig megváltoztatja a körülményeit, és azt hiszi, hogy majd abban megtalálom. Nem találja meg, mert viszi a szívében a békétlenséget egyik helyről a másikra. Egyik lakásból a másikra, egyik munkahelyről a másikba, egyik országból a másikba. Csak az Istennél találjuk meg a békességet. Nézzétek meg a Biblia nagy hívő embereit. Mindegyik gondot fordított az Istennel való csendes órára, a csendességére. És mindegyik igyekezett Istennel kettesben lenni. Ábrahámról olvassuk, hogy imádkozott rendszeresen, kettesben Istennel. Izsákról egyik bibliai mondat azt mondja, hogy amikor hozta meg Eliézer a szolga, a jövendőbeliét, Rebekát, Izsák este kiment a mezőre imádkozni. Jákobról szintén ezt olvassuk, hogy imádkozott lefekvés előtt, imádkozott reggel, az Istennel beszélt. Ugyanezt olvassuk Mózesről, ugyanezt olvassuk Illésről, és még sorolhatnánk. Az új szövetségben apostolok cselekedetei, mielőtt elmegy Kornélius századoshoz Péter, azt olvassuk, hogy fölment a háztetőre imádkozni, amit készítették neki az ebédet. Isten embereinek végtelenül fontos volt, hogy minden nap egy kicsit kettesben lenni Istennel. Enélkül nem megy. És ebből nem engedtek. Ezt nem vehette el a szomszéd, nem vehette el a főnök a munkahelyen. Ebből nem engedtek. Testvér, te mennyiért szoktad eladni a csendességeidet? Az ördög ezt megveszi fillérekért tőlünk. Mennyiért szoktad eladni a csendességeidet? Felolvastam a Máté 14-ből egy nagyon különös igerészt. Amikor készültem, azt találtam, hogy az a Jézusról való ige tökéletesen egyezik a párról ma olvasott igével. Pálról azt olvastuk, hogy rendelkezett a többiek hajóval, ő kettesben Istennel. Jézusnál az 5000 ember megvendégelése után találunk egy tökéletes ugyanilyen történetet. Jézus, így mondja az evangélista, kényszerítette a tanítványait, hogy szálljanak hajóba, menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. Elbocsátotta a sokaságot, és felment a hegyre magányosan imádkozni. Szinte szóról-szóra ugyanaz. Az Isten fiának is, az édesatyával, a mennyei atyával való bensőséges közösség, ez volt a legfontosabb. Enélkül nem tudott ő sem létezni. Kettesben a mennyei atyával. Együtt lenni Istennel, kizárni minden zajt a világból, kizárni minden mást, és Istennel kettesben lehessek. Amikor Jézus tanít a hegyi beszédben arról, hogy amikor te imádkozol, menj a belső szobádba, ajtódat bezárva imádkozzál titokban, és atyád, aki ott van, megfizet neked nyilván. Az eredeti görögben egy nagyon különös kifejezést találunk, a belső szobát, amit így fordít a Szentírásunk, hogy a belső szoba. Az ókori keleten egy lakásban nem szokott ajtó lenni a különböző helységek bejáratában. Egyetlen egy helységnek volt ajtaja. Ez pedig a kis zöldségkamra, a görögben az entotapeion van. A zöldségkamrának nem volt még ablaka se, ez ilyen kis hűvös, lerekesztett rész volt. Ott tárolták azokat a zöldségeket, amelyeknek kicsit hűvösnek kellett lenni, mert hát a tűző napon hamar megfonyadnak a növények. Jézus erről a kicsike zöldségkamráról beszél, hogy kettesben akarsz lenni Istennel. Hát bújjál bele a kamrába. Az többnyire egy ilyen alacsony valami volt, arra négy kézláb lehetett bemenni. Zárd magadra az ajtót, és ott kettesben leszel Istennel. És Isten veled van, meghallgat. Van-e neked csendes órát, testvér? Tartasz-e csendességet? Ez nagyon-nagyon fontos kérdés van. És ha már itt tartunk, akkor tegyük fel a kérdést, hogy hogyan kell csendességet tartani. Hát, ha vannak közöttünk, akiknek jó, hogyha ezt elmondjuk egészen aprólékosan. Mit is jelent az Istennel való csendes óra? Hogyan tartsam? Hogyan kell ezt csinálni? Az első az, hogy nem a külsőségek számítanak. Nincsen ilyen előírás a Bibliában, hogy hogyan kell imádkozni. A vámszedő állva imádkozott a Szentírásban. De találunk olyant, aki térdein imádkozott. Találunk királyt a Szentírásban, aki betegágyon fekvő helyzetben imádkozott. Nem az számít, hogy hogyan imádkozott. Ne a külsőség legyen neked a meghatározó. Úgyhogy mindegy, hogy a fekvő helyeden, pizsomában vagy felöltözve, mindegy, hogy ülve vagy éppen térdelve, ha a lelked arra indít, térdelj le. De ha nem térdelve mondod az imádat, Isten meghallgatja ugyanolyan nagy szeretettel, mintha máshogy mondanád. A csendes órában van imádság, és van igeolvasás. Az imádságot, higgyétek el, hogy nem tud mindenki imádkozni, ezt úgy kell megtanulnunk, mint ahogy megszület egy kis gyermek, és szépen megtanul járni előbb-utóbb. Így kell megtanulnunk imádkozni is. Nem mindenki tud imádkozni. Kicsin gyermekként megtanítanak bennünket a szüleink egy-egy betanult imádságra, esti imádságra, asztali áldásra, reggeli imádságra, a mi atyánkra. Nagyon helyes. De a betanult imádságok a mankó szerepét töltik be. Amikor valakit baleset ér, és újra kell járnia a baleset után, akkor mankót adnak a hónalja alá, hogy avval próbálgasson, és amikor újra megtanult járni a baleset után, akkor már nem kell neki a mankót, eldobja. Hát az emberrel baleset történt, a bűneset. Nem tudunk imádkozni. Kell a mankó, kellenek a betanult imádságok, Úgyhogy tanítsuk csak meg a gyermekeinknek a betanítható imádságokat, a mi atyánkot is, az esti imádságot, a reggeli imádságot, asztali áldást. Van imádság, taníts meg neki. De vezess tovább is. Amikor nagyobb bacska lesz, mondd el neki, hogy de hát az édesapáddal sem úgy beszélsz, hogy minden nap ugyanazt a versikét mondod el az édesapád. Hadd szóljak az édesapákhoz. Képzeljétek el, hogyha a gyermeketek minden nap szó szerint ugyanazt a kis versikét mondaná el nektek. Hát eleinte még nagyon aranyos, de valószínűleg egy hét múlva majdnem agyvérzést kapnánk, hogy miért nem mond a gyerek valami mást is. Miért nem mondja a saját szavával, ami van benne. Az igazi imádság, amikor a saját szavainkkal beszélünk Istenhez. Ezt tanulni kell. De higgyétek el, hogy Istennek kedves minden nyögdécselésünk, ugyanúgy, ahogy a beszélni tanuló gyermek gőgicsélése, oly kedves az édesapjának, meg az édesanyjának. Amikor valaki imádkozni tanul, és esetleg csak egy-két apró mondat telik az ő, pár szavas mondat telik az ő szívéből, Isten ugyanolyan örömmel fogadja, mint amikor a mi gyermekünk kimondja az első szót. Kezd el saját szavaiddal imádkozni. Az Ószövetségben van a Zsoltárok könyve 150 imádság. Aki szeretne onnan esetleg venni gondolatokat, bátran olvasgathatja a Zsoltárok könyvét. Egy olyan ismeretanyag van ott, hogy hogyan imádkoztak a zsoltárosok, megdöbben az ember, hogy mi mindent elmondhat. Van abba panasz zsoltár, van abba perlekedés. Van olyan zsoltáros, aki egyenesen majd neki ront az Istennek, annyira fel van háborodva néhány dolog miatt. Van kérés, hálaadás, öröm. Megtanulhatjuk a zsoltárokból, hogy mindent elmondhatsz Istennek. Elmondhatod a panaszodat. Elmondhatod a kéréseidet. Elmondhatod a háláidat, hogy miért adsz hálát. Csak mondd el, ami benned van. Régi zsidó istentiszteleteken, amikor imádkoztak, a zsidó szertartás alatt kiöntöttek egy korsó vizet a jeruzsálemi templom padlójára az imádság alatt. Ez szimbolikusan azt jelentette, hogy Uram, amit most elmondunk imába, az a mindenünk, ami a lényünkben van, ugyanúgy kiöntjük a szívünket, mint hogy a korsóból kiöntöttük a vizet, és abban nem marad benne a víz. Az imádság a szívednek a kiöntése. Isten nem azt várja el tőled, hogy mást mondj. Ha a szívedben keserűség van, akkor imádkozz el neki, mondd el neki a keserűségedet. Ha öröm van, mondd el neki az örömedet. Ha bajban vagy és segítséget kérsz, mondd el neki a bajt és kér segítséget. Így beszélünk az édesapánkkal is. Azt mondjuk, ami van bennünk. Beszélj így a te mennyei édesatyáddal. Ez szerinti a csendességben imádkozni. És ezt rendszeresen kell. Nem elég hetente egyszer, vagy két hetente egyszer. Nem elég ünnepnapon. Ezt naponta kell gyakorolni. Pálnak ugye ránk maradt, hogy itt két napos csendes pihenőt kért magának az Istennel való kettesben léthez. De higgyétek el, hogy ő minden nap tartott csendességet. Minden nap imádkozott. Egy-egy leveléből kiderül, hogy naponta imádkozott az összes gyülekezetért és az általa megtértekért, tusakodott imádságban az Istenhez, hogy legyen velük, tartsa meg őket a hitben, segítse őket. Pál ezt naponként gyakorolta. Itt ez egy különleges dolog, hogy ő neki a feltöltekezéshez, a lelke állapotához most két nap kettesben levő Istennel töltött időre volt szüksége. Tartasz-e csendességet, testvér? Rendszeresen, nem rendszertelenül, rendszeresen, naponta. Aki rendben van Istennel, nem tudja elhagyni a csendes órát. Az nincsen olyan, hogy húp, most elfelejtettem. Mert nem tud nélküle létezni. És az imádság mellett ott van az igeolvasás. Ugye mi az imádságban beszélünk Istennel, De ez egy párbeszéd a csendesség, Isten pedig a Biblia szaván keresztül beszél velünk. Isten ma velünk nem álomban beszél, nem látomást ad, hanem vagy az ige hirdetés, tehát a hirdetett ige szavain keresztül beszél velünk, vagy pedig odahaza az írott igén a Biblián keresztül. Ha szeretnél csendességet tartani, először is védj egy Bibliát. A másik, oly sok embernek mondtam már a lelkészi szolgálatom alatt, hogy a Biblia egy olyan könyv, amit nem az elejéről kell elkezdeni olvasni. Általában senki nem szokta elmondani az embereknek, és akkor elmondom, mindenki mondja, hogy ja, hát ezt nem tudta. Mert nem mondták neki. A Biblia ugye két részből áll, Ószövetség és az Új Szövetség. Az Új Szövetség az sokkal kisebb, tehát az egész Bibliának talán az egy ötöde, vagy egy hatoda, és a Biblia végén található. Az Ószövetség nehezen érthető, pláne az Új Szövetség ismerete nélkül. Ha most kezded el olvasni a Bibliát, soha ne az elejéről olvasd. Keresd ki a végén az Új Szövetséget, elkezdődik a négy evangélistával, Máté, Márk, Lukács, János. Választ ki egy evangéliumot, én a János evangéliumot ajánlom, ez a negyedik evangélium, és kezd el azt olvasni. Amíg az ember az Új Szövetséget tanulmányozza, meg nem ismeri igazán mélyen, addig nem kellene olvasni az Ószövetséget. Amikor már nagyon komolyan értjük az Új Szövetséget, akkor érdemes átmenni Biblia elejére, az Ószövetségre, sokkal jobban érthető lesz minden. Megérti az ember, ismerve az Új Szövetséget, hogy jé, hát ott erről jövendőltek, amiről már én olvastam. Van-e neked Bibliát, testvér? Szereted-e a Bibliádat? Sok lelkipásztor jár így, hogy család látogatáskor mutatnak neki nagy büszkén, egy tiszteltes úr, megmutatjuk az 1760-as Bibliánkat, és hoznak egy vadonás új Bibliát, amit 1760-ban nyomtattak. Egy lelkésznek ez csak azt fogja mutatni, hogy hát 1760 óta ebben a családban senki nem olvas a Bibliát. A Biblia akkor jó, amikor látszik, hogy használva van, kicsit már talán gyűröttes a széle. Én nem botránkozom meg azon, hogyha valaki egy fontos igét aláhúz magának. Ha benned így van, húzd alá! Isten szereti, hogyha megbecsülöd az ő igéjét. Ami neked drága, az legyen fontos. Láttam már olyan Bibliát, amit szöveg kijelölővel átát cirkáltak, de én gyönyörködöm abban. Biztos vagyok benne, hogy az ilyen Biblia gazdája, az Isten igéjét szereti. A nagymamának a Bibliájának a margóján még dátumok is voltak. Odaírta, hogy mi volt az, amelyik ige, és mikor nagyon szólt hozzá. Nem szentségtörés beleírni egy dátumot a Biblia margójára. Szeresd Isten igéjét. Tarts csendességet. Hadd mondjam így neked, hogy változni akarsz? Tölts több időt kettesben Istennel. Csak így lesz változás. Ha nem adsz időt kettőtöknek, ha nem töltesz időt kettesben Istennel, hidd el, soha nem fog a te életed megváltozni. Mindig ott kezdődik a változás, amikor elkezdünk Istennek időt adni. Ő már hagyott neked időt, nagyon sokan. Soká várt rád, adjál te is időt a te életedből ő neki. És nem kell egyből elolvasni 72 oldalt a Szentírásból. Úgy van ez, mint amikor étkezünk reggel, ugye annyit szoktál reggelizni, amennyivel jól laksz. Isten igéje is emésztésre vár, higgyétek el, ezt így szoktuk mondani mi lelkipásztorok, hogy annyi igét kell olvasni, amint az ember lelke meg tud emészteni. Nem kell egyből 12, meg 25, meg 42 oldalt olvasni. Hogyha a te lelkedben úgy van, hogy elolvastál egy szakaszt, és azon a te lelked emésztődik, gondolkodik, átjár esetleg, visszatérsz el, napközben még egyszer elolvasod, akkor olvas annyit, de az járjon át, azt emészd meg, az maradjon benned. Ugyanúgy, ha valaki odaül a terített asztalhoz, nem fog tudni 45 fogást végigenni, mert arra az emberi gyomornak nincs kapacitása. Meg kell tanulnunk csendesedni. Olvasni igét, amennyit be tud fogadni a mi szívünk, és elmondani imádságban Istennek mindent, ami van bennünk. Ez a reggeli 20 perc, 30 perc, van akinek egy óra, ez legyen áldott a te életedben, és legyen rendszeres, és a te életedben ez az erőforrásává tud válni. Az Úr Jézus is így csinálta, az ő földi életében ez volt neki a legfontosabb. Együtt lenni a mennyei atyával. Rengetegszer, ha majd elolvasod az új szövetséget, ezt találjuk Jézus életében, hogy korán reggel, hajnalban kiment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. Fölébredtek a tanítványok, elkezdték keresni, ezt megtalálták a falu végén a pusztában. Ha mester, gyere, mindenki rád vár. Ő neki fontos volt, hogy ezzel kezdje a napot. A mennyei atyával kettesben. Kezd te is ezzel a napot. Megéri egy fél órával korábban felkelni, mert olyan előnnyel indulsz, amely behozhatatlan. Aki Isten nélkül kezdi a napját, Isten nélküli is lesz a napja. Aki Istennel kezdi, az egész napja Istentől megáldott lesz. Az Úr Jézus itt a földi életében szüntelenül az Atyával való élő közösségben volt, és így tudta végigjárni azt az utat, amely a mi megváltásunkhoz vezetett. Hűségben, engedelmességben. Nézzétek meg, hogy a legnagyobb mélységekben is az Úr Jézus a mennyei Atyával való közösséghez fordult. Ez volt a menedéke, a mencsvára. Nagycsütörtök éjjelén kimennek a Gecsemáné kertbe imádkozni, tudja Jézus, hogy mi vár rá. Vért izzadva verítékezik, miközben imádkozik. Megjön Júdás a katonai csapattal, elfogják, éjszaka megkínozzák, megvan a koncepciós per, reggel Pilátus előtt van, megkorbácsolják, de még a kereszten is imádkozik. Az ő hűségének, csodálatos erejének, az Atyával való személyes, mély, bensőséges kapcsolat volt a gyökere. A te életednek is ezt az alapot szánja Isten. A vele való közösséget, annak igazi mélységét. Tied lehet. Nyújtsd ki a kezedet. Tied lehet. Egy történettel fejezem be. Olvastam egyszer egy keresztjén Pékinaszról a régi világban, akinek nagyon fontos volt az Istennel való kapcsolat. Az a Pék, akihez ő elszegődött és inasként dolgozott nála, az egy nagyon istentelen Pék volt. Reggel 6-kor kezdték a munkát, őnála is aludt ez a keresztjén Pékinas, és észrevette ez a gazda, hogy hát ez 5 órakor kell, pedig 6-kor áll csak munkába, és azért kell 5-kor, hogy Bibliát olvasson, na akkor a munkát 5-re teszem. 5-kor kezdünk, mondta a fiúnak, észrevette, hogy másnap a fiú 4 órakor fölkelt. Azért, hogy olvashasson Bibliát. Bedühödött ez az istentelen Pék. Hát te tudsz 4-kor is kelni, akkor 4-kor fogjuk kezdeni a kenyérsütést. A fiú szó nélkül vette az információt, kelt másnap 3 órakor. Hát te 3-kor is tudod, föl tudsz kelni, akkor 3-kor kezdjük a Pék munkát. Következő nap 3-kor kezdte, és észrevette, hogy a fiú fölkelt 2 órakor is. Akkor látta, hogy ez ilyen állhatatos, legyintett egyet, és visszatette a kezdést 6 órára. Tanulhatnánk ettől a Pékinastól. Ő neki drága volt az Istennel való kettesben töltött idő. Ebből nem engedett. Ezt nem lehetett tőle megvenni. Ezt nem lehetett tőle elvenni, kizsarolni, megmásítani. Ebből nem engedett. Legyen neked is az Istennel való bensőséges csendes órád olyan, amiből nem engedsz. Bárhogy fúj a szél, zúghat az állam, zúghat a gyárban a főnök, te légy kettesben minden nap Istennel. Amen. A 255-ös ének 7. versét énekeljük testvérek, felelve az ige hirdetésre, 255-ös dicséretünknek a 7. versét énekeljük most. 255-ös énekünk 7. verse így kezdődik. Rólad, Uram, akik megemlékeznek, mint a pálmafa szintén úgy zöldelnek. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek imádkozni. Olyan jó nézni Pálnak az életét, Urunk. Olyan jó látni, hogy ő mindazt, amit tőled tanult, megvalósította a gyakorlatban. Nem csak prédikálta, hogy szeressék mások Istent, hanem ő valóban szeretett is téged. Nem csak azt tanította, hogy kövessék mások is Jézust, hanem ő valóban követett téged. Nem csak arról beszélt, hogy milyen az Istennel élni, hanem ő valóban veled járt. Kettesben töltött sok órát veled, drága kincse volt minden nap, a veled töltött csendes óra. Köszönjük, hogy láthatjuk az ő életéből ezt a fontos döntést, hogy a tróászi gazdag lelki munka után szakít erre időt, hogy veled töltsön két napot. Köszönjük, hogy megtanulhatjuk tőle, hogy bár áldott dolog a keresztény közösség, és csodálatos dolog keresztén hívő emberekkel együtt lenni, velük beszélgetni, együtt utazni, de nem pótolja a veled való közösséget semmi más. Taníts bennünket erre, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt. Hadd legyünk ott a közösségben is, a gyülekezetben, ahol jól érezzük magunkat, és az, hogy ne maradjon el egyetlen egy nap se, a veled való csendesség, a kettesben töltött idő. Taníts meg bennünket imádkozni, ha van közöttünk olyan, aki még ebben az imádságban, talán mankó segítségével imádkozik, taníts őt, Urunk. Hadd találjon rá ennek a csodálatos oltára, saját szavainkkal beszélhetünk te hozzád. Elmondhatunk mindent. Panaszt és bánatot, könnyet, kérést és örömet, mindent. És Urunk, taníts bennünket igét olvasni is. Hadd tanuljuk meg, hogy az új szövetséggel kezdjük, és hadd legyen drága nekünk minden kicsiny történet, mondat, amit olvasunk. Hadd tudjuk megízlelni, lelkileg megrágni, gondolkodni felette, hogy mit is jelent az, ha tudjunk visszatérni rá, elolvasni újból, amit nem értettünk elsőre. Te pedig adj világosságot, hadd nyíljon ki előttünk a Biblia, ahogy egy virág bimbója is kinyílik, és megmutatja szépségét. Hadd értsük meg, és hadd legyen életünk a veled való közösséggel igazán gazdag. Köszönjük, hogy rábízhatjuk gyülekezetünk minden tagját, kicsiket és nagyokat, szeretteinket is. Rábízzuk a gyászoló szívűeket, te áld meg őket vígasszal, békességgel, mennyei reménységgel. Rábízzuk a betegeket és a szenvedőket, te vedd el fájdalmukat és te gyógyíts meg őket. Rábízzuk a keresőket, mindazokat, akik vágyva vágynak arra, hogy a lelkükben békességet találjanak, te nálad. Vondd őket magadhoz, és mutasd meg nekik, milyen az a békesség, ami nálad található. Köszönjük, Urunk, hogy tanítgatsz bennünket. Vonj magadhoz, hadd töltsünk mi is minden nap időt kettesben te veled. Áldott légy, hogy erre tanítasz ma. Amen. A csendes kezdben mindenki a szíve fohászát, imáját vigye oda bátran az Úr Jézus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Így szól az Úr, örökké való szeretettel szerettelek téged, azért vontalak magamhoz hűségesen. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 345-ös dicséret, első három verse, utána pedig majd a himnuszt énekeljük fennállva. Tehát először a záró énekünket énekeljük, 345-ös ének. 345-ös ének. Az első három versét énekeljük, utána pedig fennállva a himnusz. A 345-ös ének első verse így kezdődik. Ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom.